102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
7 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország mindent megtesz a soros Európai Uniós elnökség alatt a bővítés felgyorsítása érdekében, és minden támogatást megad ahhoz is, hogy Moldova minél hamarabb csatlakozhasson a közösséghez, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Kisinyovban. A tárca vezető moldovai kollégájával, Mihail Popsoljal tartott közös sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy napjainkban nem csupán a háború jelentette biztonsági kihívásokkal kell szembenézni, hanem a rendkívüli gazdasági megpróbáltatásokkal is, és világosan látszik az, hogy az alakuló új világrend nem az Európai Unió erősödését fogja magával hozni. A kérdés az, hogyan lehetne az Európai Uniónak új lendületet adni, hogyan szívhat magába új energiát, hogyan is kaphat új ambíciókat az EU. És mi azt gondoljuk, hogy ezt a lendületet, energiát a bővítés hozhatja meg, szögezte le Szijjártó Péter. Majd arra is kitért, hogy Magyarország ezért a soros elnökségi időszaka alatt mindent megtesz annak érdekében, hogy minél gyorsabb legyen a bővítés, és minden támogatást megad ahhoz, hogy Moldova is minél hamarabb csatlakozhasson a közösséghez. Reményeink szerint a decemberi EU csúcson rögzítik, hogy a kohéziós politika a jövőben is meghatározó lesz az unió versenyképessége és a demográfiai helyzet javításában, mondta Navracsics Tibor, a kohéziós politikáért felelős miniszterek budapesti informális találkozója után. A magyar EU elnökség keretében tartott megbeszélésről a közigazgatási és területfejlesztési miniszter kiemelte, azt járták körül kollégáival, milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy a belső erőforrások mozgósításával lassítsák az EU-ban kialakuló demográfiai hanyatlást. A kohéziós politika egyike a Magyar-Európai Uniós elnökség prioritásainak. Európa hanyatló demográfiai pozícióban van, a természetes születésszám szinte minden tagállamban csökken, ami óriási problémát jelent, elsősorban a kevésbé fejlett térségek elnéptelenedése miatt, fogalmazott Navracsics Tibor. A Magyar Falu Program 2019 óta mintegy 22 milliárd forint értékben támogatta a kis településeket, kommunális eszközök és közterületek karbantartását célzó eszközök beszerzésében, mondta a miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa a Győr-Moson-Sopron vármegyei Rába-Pordányban. Gyopáros Alpár, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, hozzátette, hogy a program indulása óta országszerte 2600 ilyen pályázatot támogattak. A program indulásakor a legtöbben traktorok beszerzésére pályáztak, a következő években pedig különböző kézi eszközökkel, egyebek mellett damilos fűkaszával vagy adapterekkel egészítették ki a traktorokat, fogalmazott. A kormánybiztos kiemelte, hogy a kommunális eszközök beszerzése folyamatosan a legnépszerűbb pályázati felhívás, évről évre legalább háromszorosra a túljelentkezés. Sikeres versenyképességi fordulat következett be a magyar felsőoktatásban, mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter az Állatorvostudományi Egyetem tanévnyitóján Budapesten. Hankó Balázs úgy fogalmazott, a modellváltásnak köszönhetően most élő, lüktető egyetemeket, tervekkel, álmokkal rendelkező vezetőket és innovációt látunk, ráadásul a felsőoktatási intézményekbe vetett társadalmi bizalom is erősödött. Versenyképesség, identitásőrző és erősítő közösségépítés. Ezek köré fűzzük a megújult felsőoktatást, jelentette ki a tárcavezető. Hankó Balázs elmondta, az átalakítás kulcsfontosságú eleme volt, hogy összekötötték az egyetemeket a gazdasági szereplőkkel, alapjaiban megváltoztatták a finanszírozást, és mindehhez új teljesítményrendszert alkottak, fogalmazott. Sport. Két éljátékosa, Marozsán Fábián és Fucsovics Márton nélkül utazik a magyar férfi teniszválogatott Egyiptomba a Davis Kupa jövő hétvégi osztályozójára. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint Nagy Zoltán kapitány Piros Zsombort, Valkusz Mátét, Fajta Pétert és Madarász Gergelyt küldheti pályára Kairóban, hogy kiharcolják a visszajutást a világcsoport egyből. A kairói párharc győztese jövőre ismét a világdöntő selejtezőjében szerepelhet majd. Végül az időjárásról. Sok napsütés várható a gomoly és fátyol felhők mellett. A Dunántúlon több gomoly felhő képződik, és csak ott elvétve fordulhat elő zápor. Délutántól délnyugat felől egyre több fátyol felhő érkezik fölénk. A déli, délkeleti szél megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket. A katolikus Karitász idei nyári táborai ünnepélyes keretek között zárultak Balaton-Akalin, Écsi Gábor a Karitász országos igazgatója jelenlétében. A vár a nyár táborok idén is júniusban indultak, és szeptemberig Kárpát-medence szerte közel 4000 nehéz sorsú gyermeknek nyújtottak felejthetetlen élményeket térítésmentesen. Écsi Gábor elmondta, minden Kárpát-medencében élő magyar gyermeknek jár a megérdemelt pihenés, és azt szeretnék, ha ennek anyagi helyzetük sem lenne akadálya. Reméljük, hogy sikerült sok-sok tábori élményt szerezniük a gyerekeknek, amit magukkal vihetnek az új tanévre is, fogalmazott. A segélyszervezet ezúton is köszöni mindazoknak, akik az 1356-os adományvonalon keresztül online átutalásokkal, valamint tárgyi felajánlásokkal vagy bármilyen hozzájárulással támogatták a színes nyári programok megvalósítását. A Pannonhalmi Főapátság örömmel hívja a Magyar Katolikus Egyház szemináriumi és szerzetes növendékeit előjáróikkal együtt október 26-án a következő Unitas találkozóra. Jelentkezési határidő október 20-a. Az Unitas évtizedek óta ünnepi esemény a magyarországi szeminaristák és szerzetes növendékek életében. Kiemelt jelentőségű országos találkozó, amit a Pannonhalmi Főapátság 2016-ban a Szent Márton emlékévben, a Szociális Testvérek Társasága pedig 2023-ban alapításának 100. évfordulóján szervezett meg. A főapátság meghívása a Szent Márton Bazilika felszentelésének 800. évfordulójára meghirdetett jubileumi év eseményeinek sorozatába illeszkedik. Szeretnék, ha ezen a helyen, amelyet imádságával nemzetünk szentjei kitüntettek, a szeminaristák és szerzetes növendékek is megújítanák a Krisztus iránti töretlen elköteleződésüket, hogy egyházi közösségeik Ferenc pápa szavaival élve az imádság helyei és a testvériség hídjai legyenek. Közel 300 fiatal vett részt a 22. Mária Pócsi ifjúsági gyalogos zarándoklaton, amelynek kiinduló állomása idén Miskolc volt. A Miskolci Egyházmegye jogelődjét, a Miskolci Apostoli Exarchátust 100 évvel ezelőtt alapították, így a zarándoklat is bekapcsolódott a centenáriumi eseménysorozatba. A görög-katolikus metropólia szervezésében létrejött zarándoklaton a fiatalok 5 nap alatt értek el Mária Pócsig. A részletekről Fedor Péter görög katolikus atya, a Miskolci Fáji András görög katolikus technikum és szakgimnázium nevelési igazgató helyettese nyilatkozott rádiónknak.
Másodszor indult már innen a 16 pluszos zarándoklat, meg hát a 22 pluszos Mária Pocsi zarándoklatnak szervezője is vagyok, és abban is benne vagyunk. Majd 300-250-nél több fiatal jött, azokkal az atyákkal és segítőkkel, akik szokták szervezni ezt a nagyszabású zarándoklatot. A mi dolgunk az volt, hogy biztosítsuk a hátteret a megbeszéléshez, a feliratkozáshoz, a vacsorához, az esti programokhoz, az éjszakai pihenéshez, a reggelihez és a reggeli imádsághoz és a reggeli elinduláshoz. akik itt voltak, azoknak sokat jelentett ez, és azokat meg tudott erősíteni abban, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Az igazság, hogy az viszont hallottam a városban, a környéken, megjelentek ilyen kommentek, hogy kik vannak a fájba, kell menni segíteni, valami katasztrófa volt, hogy ide telepítettek diákokat, gyerekeket a tornateremre, meg az udvarba. A környék nem tudta, hogy mi ez, de amikor reggel meglátták elindulni az zarándokokat, szerintem akkor nagyon sokakban örömmel esett le a tantusz.
Így összességében hogyan értékeli a teljes zarándoklatot? Miért is fontos évről évre, hogy ezt megszervezzék?
Mindannyian, felnőttek és fiatalok is képesek vagyunk bezárkózni a saját kis világunkba. És most nem csak arról beszélek, hogy én vagyok a legfontosabb a világomban, hanem arról, hogy kezünkbe vesszük a telefont, és a telefonon a világhálónak azt a részét, ami minket érdekel, azt oda gyűjtjük magunk elé, és belefeledkezünk ebbe a színes, de nagyon sokszor rossz felé is elragadni képes világba. De az élet nem ez. Ez csak a látszólagos valóság. Tudni kell elől, és kell, hogy kapcsolatban legyünk ezzel, de időnként jó, hogyha belenézünk a saját lelkünkbe. Hogyha megállunk, és képes vagyunk megnézni, hogy hol tart az életünk. És azt vettük észre, még görög katolikusok most már régóta, hogy ehhez érdemes kimozdulni otthonról. Ez ugyanaz, mint amit a szüleink, nagyszüleink, dédszüleink és így az őseink tettek, hogy elmentek Máriapócsra, régebben napokon keresztül mentek, mert csak szekér volt, aztán később vonat, de még akkor is sokáig tartott, és Máriapócson ott volt minden, ott a szűzanyával volt találkozás, a bűnök letevése, a szentáldozás, a közösség rengeteg ismerőse volt, találkozás, fiataloknak, idősebbeknek bál, ilyen olyan. Na most mi ezt csináljuk az zarándoklattal? A tizenévesekkel is, meg az idősebbekkel is. Kiszakadunk otthonról, megyünk, és közben feldolgozzuk azt a szívünkben és lelkünkben, ami történik az életünkben, ahol vagyok. Ez érdemes ránézni az ifjúsági zarándoklatnak bármilyen híradására, mert nagyon klassz kis videók, képek, beszámolók születtek, és érdemes kinézni, hogy ebben az országban nagyon sok felé van ilyen, a ferencesektől, a bencéseken keresztül, különböző egyházi mozgalmakig, hogy észreveszi mindenki, hogy mozduljunk ki otthonról, és menjünk valami szent cél felé, mert egyrészt Máriapócson tudjuk, hogy a szűzanya vár minket, és azért vár minket, mert Krisztushoz akar mindannyiunkat szorosabban és pontosabban vezetni.
Harmadik igazgatói ciklusát kezdi meg az idei tanévvel Nagybalú Csaba, a Sárospataki Református Gimnázium vezetője. Az elmúlt 10 esztendő a folyamatos építkezés időszaka volt, nem csak a gimnázium és környezete újult meg, hanem a benne folyó szakmai munka és oktatási minőség is folyamatosan javult. Nagybalú Csaba szeretné a következő 5 évet is hasonló eredményekkel zárni, és megőrizni a pataki refi hírnevét.
Én ismeretlenként ideérkezve egy-két dolgot nyilván tudtam, mert utána jártam, amikor a pályázatomot megírtam, hogy mi a helyzet a pataki refivel. Azonban attól is rosszabb helyzet fogadott, mint amit én kívülről láttam. És akkor röviden, egy morálisan szétesett tantestület volt, nagyon kevés diák, egy lepusztult infrastruktúra, és egy anyagi csőd is. Valójában, hogyha őszintén akarunk beszélni, akkor azt lehet mondani, hogy egy bedőlt intézmény vezetését vállaltam el. Nem egyedül vállaltam el, a vezetőtársaimmal közösen vezetjük 10 év ezt az intézményt, őket sem ismertem, de azt gondolom, hogy nagyon jó döntést hoztam akkor, amikor vezetőtársakat választottam magamnak. Hát, hogyha statisztikai adatokkal kell szemléltetni mindazt, amiről beszéltem korábbiakban, akkor a következőt mondanám. Tehát 2014-ben, amikor én ide érkeztem, 14 pedagógus elbocsátására került sor az érkezésem előtt. Kiment 5 végzős osztály és a fenntartó engedélyezett 2 új osztály indítását. Utólag kiderült, hogy az a két osztály is alig jött össze, a két osztályban összesen 52 diák volt. A tanévet kevesen mint 400-an kezdtük el az általános iskolai tagintézményünkkel közösen. A 14-15-ös tanév éves átlaga az nem ért el a 3,9-et sem, és a továbbtanulási arány az 67%-os volt. Az azt jelenti, hogy a 14-15-ös tanévben végzős diákjaink 67%-át vették fel arra az egyetemre, amit ő első helyen jelölt meg. Ehhez képest akkor mondanám a mostani adatukat. A 23-24-es tanévet 850-en kezdtük. A gimnázium éves átlaga 4,5 volt, a végzős négy osztályunk átlaga 4,63 volt. A továbbtanulási arányt azért nem tudom még megmondani, mert majd azt az alakuló tantestületi értekezleten a végzős osztályok osztályfőnökei fogják majd jelezni, de az elmúlt tanév továbbtanulási aránya az 98%-os volt. Nagyjából hasonló várható az idén is. Azt gondolom, hogy nem csak mennyiségben, hanem minőségben is óriási változás történt az elmúlt 10 évben.
Szeptember 13-a és 15-e között rendezik Egerben a fájdalmas anyabúcsút. A szertartások rendje a következőképpen alakul. Szeptember 13-án pénteken 17 óra 30 perctől Szent Mise lesz, majd ezt követően 18 óra 30 perckor keresztút kezdődik. Másnap, szeptember 14-én szombaton 15 órától a Mária keresztútját tartják, 16 órától pedig katekézis lesz Máriáról, Demkó Balázs atya vezetésével. 17 óra 30 perckor Szent Misét tart Holló Gábor atya a családokért. Ezt követően szentségimádás lesz 18 óra 30 perckor. Vasárnap, szeptember 15-én 8 órától Szent Misét tartanak a betegekért Szabó József Béla atya vezetésével. Ezt követően a hét fájdalmú szűzanya Rózsa fűzére következik 9 óra 30 perckor. Az ünnepi szentmisét és körmenetet 10 óra 30 perctől tartják dr. Lincembold Levente bírósági helynök úr vezetésével. Délután 15 órától Lorettói litániát tartanak. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit.
Szeptember 8-án vasárnap lesz a kisasszony búcsú. Ebben az évben a kisasszony templom 300 éves. A délelőtt 10 órai szentmisét dr. Racs Csaba atya tartja az egerbaktai gyalogos zarándokok részvételével. Délután 4:45-kor a templomban Szabó Tamás tart előadást a kisasszony templom történetéről. A délután 4 órai szabadtéri szentmisét dr. Csizmadéja István, címzetes prépost, főesperes úr fogja tartani. A szentmisék után körmenettel és agapéval ünnepelnek. Mindenkit hívnak, hogy együtt adjanak hálát és együtt ünnepeljenek a kisasszony búcsún. Szeptember 13-a és 22-e között lesz a második miskolci Ars Sacra Fesztivál, melynek mottója az igazság békét teremt. Az Éltető Lélek Alapítvány és Miskolc város önkormányzata szeretettel meghívja az érdeklődőket a második miskolci Ars Sacra Fesztivál programjaira. Hasonlóan a tavalyi sikeres fesztiválhoz, idén is 9 nap alatt mintegy 50 program és 500 szereplő várja az érdeklődőket, hogy bemutassa és általa gyarapítsa Miskolc város kulturális és lelki-szellemi kincseit. A Sárga Csillag Fénye című kiállítást Ternyák Csaba egriesek nyitja meg szeptember 13-án pénteken 17 órakor a Zenepalota aulájában. Köszöntőt mond Markovics Zsolt főrabbi és Feres Pál Miskolc város polgármestere. A kiállítás kurátora Köves Kárai Petra művészettörténész, az Egriéseki Múzeum munkatársa. Majd 18 órától a fesztivál megnyitó ünnepsége kezdődik. Az Egri Főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a Szent István Rádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus elhagyta Tírus vidékét, és Szidonon át a Galileai tóhoz ment a tíz város határába. Itt eléje hoztak egy dadogva beszélő süketet, és kérték, tegye rá a kezét. Jézus félrevonta őt a tömegből, a fülébe dugta az ujját, majd megnyálazott ujjával megérintette a nyelvét. Föltekintett az égre, fohászkodott, és így szólt. Effáta, azaz nyílj meg. Azon nyomban megnyílt a füle, megoldódott a nyelve, és érthetően beszélt. Jézus megparancsolta neki, hogy a dologról ne szóljon senkinek, de minél jobban tiltotta, annál inkább hirdették. Szer fölött csodálkoztak és hangoztatták. Csupa jót tett, a süketeket hallókká teszi, a némákat pedig beszélőkké. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! Ha hisztek dicsőséges Urunkban, Jézus Krisztusban, ne legyetek személyválogatók. Meglepő ez a társítás. Az Úr Jézusba vetett hit és a személyválogatás kerülésének összekapcsolása. Példája annak, hogy a kereszténység nem elvonta a rendszer sajátos etikai kódexszel, hanem olyan életforma, mely minden vonatkozásában a Krisztussal való élő kapcsolatra épül. Nem csupán azért kell megbecsülnünk a szegényt, mert az igazságosság vagy méltányosság ezt követeli tőlünk, hanem mindenek előtt azért, mert hisszük, hogy ő érte is vérét ontotta Jézus Krisztus, s neki is megnyitotta a mennyországot. Így módon a társaságban tanúsított viselkedésünk, hitünk fokmérője is egyben, mert megmutatja, mennyiben tekintünk a másik emberre úgy, mint Krisztusban testvérünkre, s mennyiben ragaszkodunk meg a felszínnél, a puszta külsőségeknél. Nem a finom öltözet vagy az aranygyűrű ellen beszél Jakab apostol, hanem éppen ezek mellékes voltát hangsúlyozza. A gazdagok és előkelők csak járjanak pompás ruhákban és viseljenek drága ékszereket. De ha akarnak, ám el ne feledjék, mire kötelezi őket a másokénál nagyobb vagyon, jelentősebb társadalmi befolyás, hiszen a javaknak nem birtokosai, hanem a kezelői a szegények javára. Még mélyebbre vezet az apostol, amikor arról beszél, hogy Isten éppen azokat választja ki és teszi meg szolgáivá, akik a világ szemében szegények és megvetettek. Többé már nem ilyen vagy olyan társadalmi helyzetről van szó, hanem arról a lelki szegénységről, amelyet Jézus a hegyi beszédben az igazi boldogság forrásának nevez. Azokkal tud nagy dolgokat művelni az Úr, akik szívbéli töredelemre és alázatra jutva felismerik, hogy Isten nem lehet csupán mellékszereplő az életükben, hanem ő akar lenni számukra is minden a mindenben. Ez a felismerés és a belőle fakadó Istenre hagyatkozás az a legnagyobb kincs, amely minden földi gazdagságnál többet ér. Ezt kockáztatják mindazok, akik anyagi vagy szellemi javaikat saját érdemüknek és tulajdonuknak tekintve végső soron önmagukat istenítik, valamint azok, akiket ezzel sikerül elkápráztatniuk és elfordítaniuk minden javak szerzőjétől és beteljesítőjétől.
Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka. Hluchým dáva sluch a nemým reč. Ježiš opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru do stredu Dekapolského kraja. Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho, aby na ňo vložil ruku. On ho vzal na bok od zástupu, vložil mu prsty do uší, poslinil si ich a dotkol sa mu jazyka. Potom pozdvihol oči k nebu, vzdychol a povedal mu Effeta, čo znamená otvor sa. V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával. A prikázal im, aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím dôraznejšie im prikazoval, tým väčšmi to rozhlasovali a s tým väčším obdivom hovorili. Dobre robí všetko, aj hluchým dáva sluch, aj nemým reč. Počuli sme slovo Pánovo.
A mai napi evangélium következik roma nyelven.
Alakadi, palemuklas le tíruseski púg, haepeos sidono perdal caele Galilea kidaria geilas andele desforongi pub. Cat he anglaleste andeek bengones sha vocaciucosas haemanglas les te sciolpeleste pescovast. Avria hardas les andau cruporigata andelesco canciutas pesconae palacodi pesce telechardi naesa car ingleschi shit ungilas. O prediclas poceri, rudi sailas pe, hai pendas, e fata codi codi puter giuftu. Anda codo minuta, o prehutcellas leschi ship, hai sciucares vorbilas. Poronci sardas lenge, che pacadi buti tenna deldu machanicasche. Basar mai feder fecholas lenge, sa anda codi mai feder sirminas. Feder zurales ciudinas pe, hai pennas, gololasi pecerdas le casucenge palpale de lengo sunite, le mutonge lengo glaso, che sai vorbimpe.
Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
Evangelium nach Markus. Jesus verließ das Gebiet von Tyrus wieder und kam über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Gebiet der Dekapolis. Da brachte man einen Taubstummen zu Jesus und bat ihm, er möge ihn berühren. Er nahm ihn beiseite von der Menge weg, legte ihm die Finger in die Ohren und berührte dann die Zunge des Mannes mit Speichel. Danach blickte er zum Himmel auf, seufzte und sagte zu den Taubstummen, Ephata, das heißt, öffne dich. Sogleich öffneten sich seine Ohren, seine Zunge wurde von ihrer Fesse befreit und er konnte richtig reden. Jesus verbot ihnen, jemand davon zu erzählen. Doch je mehr er es ihnen verbot, desto mehr machten sie es bekannt. Außer sich vor Staunen sagten sie, er hat alles gut gemacht. Er macht, dass die Tauben hören und die Stummen sprechen. Wort des lebendigen Gottes.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos, karmelita szerzetes teológiai professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Egymásnak tagjai. Uram, hadd legyek sokak hasznára, hogy eljussanak az üdvösségre. A keresztény hivatás, tanítja a zsinat, természete szerint apostoli hivatás. A keresztény egyszerűen abból kifolyólag, hogy a keresztségben az egyház tagja lett, arra hivatott, hogy együttműködjék annak javára és fejlődéséért. Ahogyan az élő testben, a szervezetben nincs egyetlen tag sem, amely tétlen lenne, hanem a test életével együtt annak tevékenységében is részesedik, ugyanúgy Krisztus testében is, amely az egyház, a tagok betöltik az erejük szabott feladatkört, és így növekszik az egész test. Minden tag a testtől kapott életet éli, ehhez tartozik, ennek osztja meg életét, és szükségszerűen ennek osztja meg tevékenységét is. Egy teljesen passzív tag vagy béna lenne, vagy halott. Ami az emberi testben szinte mechanikusan történik a tagokkal, annak Krisztus titokzatos teste tagjaiban tudatosan és felelős módon kell megvalósulnia. Ha a keresztény hagyja, hogy a kegyelem és a szeretet élete ellaposodjék vagy kialudjon benne, nem csak magának árt, hanem az egész egyháznak, csökkentve benne az életszentség szintjét. Ha viszont növekszik a kegyelemben és a szeretetben, nem csupán önmagát szenteli meg, hanem az életszentség új patakját nyitja meg az egész egyházban. Ennek az igazságnak a megfontolása új egyház tudatot ébreszthet minden hívőben, és ez arra késztetheti, hogy azonnal elkötelezze magát az egész titokzatos test építésében. A keresztény lelkiség soha nem individualista. A magányban élő remeték vagy szerzetesek is az egyházban és az egyházért élnek. Lelki életük olyan mértékben hiteles, amennyire megvan bennük az egyházias nyitottság és az elmélyültebb ima életre és Isten népéért vállalt önfeláldozásra készteti őket. Az egyház annyira harmonikusan és szervesen felépült test, hogyha egy tag nem működik közre a maga erejéhez mérten a test növekedésében, bizony nem használ sem az egyháznak, sem önmagának. Az Isten népében összegyűlt és Krisztusnak egy testében, egy fő alá foglalt valamennyi hívőt arra szólítja hivatásuk, hogy élő tagként az egyház növekedésére és folytonos megszentelésére fordítsák egész erejüket. Apostoli tevékenységük részesedés az egyház üdvözítő küldetésében. Az apostolkodásra maga az Úr rendeli őket a keresztséggel és a bérmálással. Világos, hogy mindenki a maga adományai és személyes hivatása szerint lesz apostol, de minden kereszténynek apostolnak kell lennie, mivel a keresztségben és a bérmálásban apostoli küldetést kaptak, s megkapták magát a szeretetet is, ami minden apostoli tevékenység lelke. A formák és a felelősség eltérőek lesznek. Más egy püspök, egy pap, egy szerzetes, egy világban élő keresztény hivatása, más a szülőké, de mindnyájan apostolok, mivel Krisztus mindnyájukat megkülönböztetés nélkül beoltotta titokzatos testébe. egyetlen keresztény sem lehet közömbös testvére üdvösségével szemben. Hiszen mindnyájan egy test vagyunk Krisztusban, és egyenként egymásnak tagjai. Így ami jó az egyiknek, mindenkinek jó, és ami rossz egynek, az mindenkinek rossz. Krisztus a megkeresztelteket a szeretet sorsközösség vállalásában egyesítette. Egyházát, mint a szeretet közösségét hozta létre, amelyben mindenkinek kölcsönösen együtt kell működnie a többi javára. Az egyetlen üdvözítőnek van meg a hatalma arra, hogy közvetlenül üdvözítsen és megszenteljen minden embert, mindenki más közreműködése nélkül. Általában azonban ezt a tagok által teszi. Félelmetes titok, amelyről soha nem elmélkedhetünk eleget. Sokak üdvössége múlik Krisztus titokzatos teste tagjainak imáin és önkéntes áldozatán, függ a pásztorok és a hívek együttműködésétől. A szentek közösségének misztériumáról, a kegyelem és a szeretet közösségéről van szó. Vagyis a Krisztusban való életközösségről. Isten munkatársai, Istenem, hadd dolgozzak szántóföldeden a nekem adott kegyelem mértéke szerint az egyetlen alapon, aki Jézus Krisztus. Egyedül én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Isten az egyetlen teremtő és az egyetlen üdvözítő, csak őtőle jön az üdvösség. Megvalósításához egyetlen fiát használja fel. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk. Jézus az Atya apostola küldötte, akinek az üdvösségmű megvalósítása a feladata, ő maga is az Atya küldöttének tartotta magát. Ezt mondta: annak, aki küldött, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon. Jézus, akit az Atya azért küldött, hogy az embereknek életet adjon, most tanítványait küldi üdvözítő műve folytatására. Amint az Atya engem küldött, úgy küldelek én is titeket. Ettől a pillanattól kezdve a születő egyház vállalja apostoli küldetését, kiterjeszti ezt az egész világra, s a századokon át állandóvá teszi Krisztus megváltó misszióját. Innen ered minden keresztény apostoli tevékenység. Szent Pál ezért Isten munkatársainak nevezi az apostolokat. Isten munkatársai, aki minden ember üdvösségét akarja, Jézuséi, akinek feladata ennek megvalósítása, és aki ebben minden megváltott embert bekapcsol. Az apostolság soha nem egyéni tevékenység, emberi képességek és erőforrások eredménye, hanem együttműködés Krisztussal, aki az egyház egész apostoli tevékenységének forrása és eredete. És ez érvényes minden szinten, kezdve a pápa apostoli tevékenységétől a legkisebb keresztény apostolságáig. Jézus, Istenünk és üdvözítőnk. Istenünk és üdvözítőnk marad ő mindig az egyetlen közvetítő, az egyetlen megváltó, az egyetlen, akiben üdvösség van. Mert nincs más név, amelyben üdvözülhetnénk. Minden hívő egyben apostol is, így tehát üdvözítő, mégpedig abban a mértékben, ahogyan alázattal és szeretettel részt vesz az áldott Jézus megváltó művében. az apostolok, bárkik legyenek is, a teremtő, megváltó és megszentelő Isten munkatársai. Az apostol az atya szántóföldjén, szőlőjében dolgozik, nem saját elképzelése szerint, se saját erejéből, hanem az őt küldő atyától való függésben, kegyelme segítségével, az általa meghatározott módon és mértékben. Minden apostol, mondja Szent Pál, Isten szolgája, ahogy nekik az Úr megadta. Nem tesznek egyebet, mint Istennek dolgoznak, de az igazi munkás egyedül Isten. Én ültettem, Apolló öntözte, de a növekedést Isten adta. Nem számít sem az, aki ültet, sem az, aki öntözte, hanem csak a gyarapodást adó Isten. A korintusi levélben olvashatjuk ezt. Senki sem dicsekedhet, nem mondhatja, ez az én területem, ez az én fáradozásaimnak a gyümölcse. A szántóföld és a termés is kizárólag Istené. Istennek vagyunk ugyanis munkatársai, ti meg Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Bár Pál vezette el először a korintusiakat is a hitre, mégsem formál jogot rájuk. Istenhez tartoznak. Ő csak egyszerű munkatárs. Az apostoli tevékenység nem emberi, hanem isteni mű, amelyben az apostol alázatos eszközként közreműködik. Természetesen nem egyszerű anyagi eszközökről van itt szó, hanem eleven személyes elkötelezettségről. Az apostolnak önként kell magát Isten rendelkezésére bocsátania, fel kell használnia minden tőle kapott adottságát, arra kell törekednie, hogy gondolkodásmódját, cselekvésmódját és akaratát összhangba hozza Istenével, azaz Isten üdvösség tervével, az emberek megváltására vonatkozó akaratával. Be kell tehát lépnie a végtelen szeretetnek abba az áramlásába, amelyből Isten üdvözítő akarata forrásozik. Társulnia kell ehhez az akarathoz, teljes készséggel fel kell ajánlania magát ennek az akaratnak és Krisztus követésére, aki maga is teljesen az Atya rendelkezésére bocsátotta magát az emberiség üdvözítéséért. Az apostol Jézussal együtt az Atya dolgaiban van, írja Szent Lukács. Vele együtt dolgozik az ország terjedéséért. Krisztussal érezni. Jézus Krisztusom, teremts bennem a tieidhez hasonló érzelmeket. Az egyház minden apostolkodásának forrása és eredete Krisztus, az Atya küldöttje. Nyilvánvaló tehát, hogy az apostoli munka termékenysége attól függ, mennyire eleven az apostolok kapcsolata Krisztussal. Az Úr szava szerint, aki bennem marad, és én benne, az bőtermést hoz, hisz nélkülem semmit se tehettek. A hatékony együttműködés a munkatárs és a mű szerzője között elképzelhetetlen, ha nincs meg a mély összhang és a bensőséges egység. Ez annál inkább érvényes, mivel itt kimondottan lelki műről van szó, és a munkatárs attól kapja tevékenységéhez az erőt és a termékenységet, aki az egész művet irányítja. Nos, ennek kell megvalósulnia Jézus és az apostol között. Az apostol a szőlővessző, Jézus a szőlőtő. Az apostol Krisztussal való egysége arányában hoz gyümölcsöt. Ennek az egységnek létre kell hoznia az érzések, az akarat és a szándék harmóniáját. Erre az alapelvre többször is visszatért a zsinat. papságra készülőknek például ezt mondja: a papszentelés által Krisztushoz, a főpaphoz válnak hasonlóvá. Szokják meg tehát, hogy mint barátai, egész életükkel, bensőséges azonosulásukkal ragaszkodnak hozzá. A papoknak pedig következőt mondja: az Úr a papi élet egységének mindig alapja és forrása marad. Akkor sikerül ezt az egységet megteremteniük, ha az Atya akaratának felismerésében és a rájuk bízottakért vállalt önfeláldozásban Krisztussal egyesülnek. A szerzeteseknek pedig: minden körülmények között törekedjenek ápolni a Krisztussal Istenben elrejtett életet. Ebből ered és kap ösztönzést az embertárs szeretete, a világ üdvösségének és az egyház gyarapításának vágya. A világban élő keresztényeket a zsinat arra hívja, hogy ne válasszák el életüket és a Krisztussal való egyesülést, hanem teljesítve az isteni terv szerinti feladatukat, növekedjenek mindig ebben az egységben. Az egyház tehát azt szorgalmazza, hogy az apostolok bensőséges baráti egységben éljenek Jézussal, lassanként öltsék magukra az ő érzéseit és vágyait. Ez a belső átalakulás a szeretet gyümölcse, mivel a szeretet hasonlóvá teszi az egymást szeretőket. Krisztus szíve túlárad az emberek iránti szeretettől, s bármi áron üdvözíteni akarja őket. Az apostol szívének is ehhez hasonlóvá kell válnia. Ugyanaz az érzés legyen meg bennetek, mint Jézus Krisztusban. Az apostolnak tanulmányoznia, szemlélnie kell Krisztus szívét. El kell merülnie abba, és tőle tanulnia az ember szeretetet, az üdvösségükért való tevékenységet és önfeláldozást. Jézust kell szemlélni, a jó pásztort, aki keresi elkóborolt bárányát, és aki nyájáért önként vállalja a halált. Életemet adom a juhokért, nem veszi el tőlem senki, magam adom oda. Jézust kell szemlélni, aki meghal azokért, akik még csak nem is ismerik, nem szeretik, sőt, gyalázzák. Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Azt még csak értjük, hogy valaki meghal barátjáért, de hogy egy ellenséges, hálátlan, közömbös népért, amely nem hisz szeretetében és nem értékeli ajándékát, ez meghalad minden határt. És ki az az ember, aki nem tartozik ehhez a bűnös, hálátlan vagy közömbös néphez, amelyért Jézus odaadta életét? Mi is elmondhatjuk: Isten fia szeretett és életét adta értem. Ez nem mítosz, hanem valóság, megdöbbentő, történelmi valóság. Krisztus szíve számára nincs idegen ember, se közömbös vagy ellenséges ember, mert mindenki az Atya végtelen szeretetének teremtménye, és így a Fiú irgalmas szeretetének tárgya. Krisztus, aki mindenek fölött szereti az Atyát, és azért jött a világba, hogy megdicsőítse őt, ehhez az emberek üdvözítésének megvalósítását alkalmazta. Az apostolnak is ezen az úton kell járnia. Előbb azonban szívét Krisztus szívéhez kell vinnie, hogy az üdvözítő azt megtöltse szeretetével. Az apostol csak ekkor ismételheti Jánossal: megismertük a szeretetet, amelyet Isten oltott belénk, és hittünk benne. Apostoli tevékenysége ekkor nem valami elvont elmélet lesz, hanem Isten és Krisztus szeretetének eleven és bensőséges megértése. Még ha nem élt is Jézus mellett, mint János, a hitben és a szeretetben megélt belső tapasztalata alapján mondhatja testvéreinek: amit kezdettől fogva láttunk, amit a szemünkkel láttunk, amit szemléltünk, és amit kezünkkel tapintottunk, amit láttunk és hallottunk, azt nektek is hirdetjük, hogy ti is közösségben legyetek az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Karmelita szerzetes teológia professzor Benső végtelen című szertartási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette. Thank you.
A nap imája.
Ó, szent szolgáló leány és az ige anyja, akit anyasága szűzként mutat be, szüzessége pedig az anyát tanúsítja. Fogadj szeretetet szerelmes ölelésébe a téged kereső népet. Te irgalmas, vezesd bőséges legelőre azt a nyájat, amelyet te tőled született fiad vérével váltott meg. Tápláld azokat, akik még csak ezután születnek, hiszen te tápláltad a teremtőt. Dicsőíts meg a lábadnál lévőket azért az áhítatos tiszteletért, amelyet neked felajánlanak. Ó királynő, mindazok, akik valamilyen módon szeplőtelen fogantatásod dicséretét zengik, a te alattvalóid, és egy napon a bűntől megtisztultan eljutnak ahhoz, akinek hitünk szerint te anyja vagy. Őrizd meg minket szeretetedben, míg ebben az időben élünk, hogy majd azé legyünk az örökké valóságban, akit te szültél a világra. Ámen.